Én is köszöntök mindenkit, sőt, nem az enyém az érdem, ha önök nem jönnének, akkor kinek beszélnék, szóval ugye nyilván ugye, ide fogok menni, tehát remélhetőleg azért hallanak, mert csináltam néhány, hát ugye nem diát, de én még ebbe a szóhasználatba vagyok. Érdekes módon a számítógép is azt írja ki, hogy következő dia, meg első dia. Igen, igen, tehát lecsúszik, adjon, ja. Köszönöm. Tehát a zsidó folklórról, de nem csak simán a zsidó folklórról, hanem a szavakon át, és akkor így nagyon száraz lenne. Nem mintha így néha nem lesz az, mert néha majd olvasni kell. Tehát a zsidó folklór, először is, hogy mit jelentenek ezek a szavak, vagy mit is jelentenek ezek a szavak. Ugye kezdjük a könnyebbel, a fiatalabbal, a folklórral. A Magyar Nagy Lexikon 1999-es kiadásában szerintem nem tudják elolvasni onnét. Jó, én meg nem fogom felolvasni. A többi nagyobb betűkkel lesz, de ugye ekkora a szócikk, ezt nem tudtam kisebbe. Szóval csak a közepét olvasom föl. Tehát a szót magát Thomas ókortudós alkotta. Először 1846-ban használta, tehát ugye angol eredetű. És a következő felsorolással értelmezte. Idézem már, mint a Magyar Nagy Lexikon idézi, régi cselekedetek, szokások, megfigyelések, babonák, proverbiumok, tehát példabeszédek, stb. A definíciók többnyire a lore, tehát a tudás mivellétének meghatározására irányultak, bár a folk, a nép értelmezése is sokféleképpen alakult. Ugye így tevődik össze a folklór, tehát egyszer a folk, a nép, lore pedig ugye a tudás, vagy néptudása körülbelül. Az egyszerű nép a parasztsággal lett azonos, de újabban elfogadottá vált, hogy például a kamionsofőröknek, vagy a kollégista diákoknak is lehet saját folklórjuk. Tehát itt nem a kamionsofőrök, meg nem a börtönszlenggel, stb. Foglalkozunk, hanem a zsidó folklórral. Természetesen én csak ugye a zsidó folklór néhány vonatkozásával fogok foglalkozni. Ha úgy tetszik, akkor zsidózni fogok, tehát itt talán ugye lehetséges. Szóban, képben, ugye kézzel, lábbal, mert hát ugye a zsidó ember a kezével is beszél. Talán nem tudja mindenki, hogy a mobiltelefont ugye annak idején, még 1973-ben egy Martin Cooper nevezetű Ukrajnából az Amerikai Egyesült Államokba emigrált zsidó szülők gyermeke találta fel, és a Motorola-nak ugye ő indította az első hívást. Ugye lehet mondani, na itt is a zsidók, szóval nem csak azért, mert kézzel, lábbal ugye beszélnek. No, indítsunk ahhoz egy ehhez kapcsolódó ugye viccel vagy humorral, mert hát a vicc, a humor is a folklór ugye lényeges és alkotó része, és a zsidó témához ugye a vicc, a humor is szervesen kapcsolódik, hiszen az egy sajátos zsidó műfaj, főként itt Közép-Kelet-Európában. Mert talán nem ismerik ezt a viccet, ha ismerik, akkor nem baj, ha még egyszer hallják talán, hogy mi a különbség a német és a zsidó vicc között. Ugye semmi, csak az utóbbi nem lehet nevetni. Tehát a tréfa ugye szerint. Tehát volt ugye régen a zsidó vicc, tehát ugye még a Kón és a Grün idők utána lett a Muricka vicce. Ez is egy érdekes, ugye ilyen kulcsszó, mint ahogy most talán mi megemlíthetjük itt a polgári kalendárium szerint Szent György napján, hogy ennek a bizonyos Györgynek, akinek soros a vezetékneve. Szóval ugye ott is történik ez a... Móriczkáról is mindenki tudta, hogy zsidó, hogy zsidó vicc. Szóval ugye Soros Györgyről is azért nem véletlenül van ez. No, tehát ma jöttek ugye a rendőrviccek, manapság pedig ezek a bizonyos szőkenős viccek vannak. Hát ugye el lehet gondolni, hogy jelente ez valami szintbéli változást a vicceknél. Szóval komolyra fordítva, de mégis könnyedén a folklór. Például a folklórhoz lehet sorolni azokat a magyar, vagy magyarrá lett szavakat, kifejezéseket, amelyek a héber vagy a jiddis nyelvből erednek, s így a magyar zsidó folklór részeivé váltak. Néhány ezekből ízelítőül, az elején csak így felsorolásként, Ezek a szavak nem arról a bizonyos kitartás.net honlapról származnak, mert ilyen is van, és ott van egy ilyen alcím, hogy kerülendő fajidegen szavak listája. Érdekes módon ott is előfordulnak ezek a szavak valami képen, de én nem onnét vettem be valami őszintén. Első ilyen közismert, tehát ezek nagyon remélhetőleg, de ténylegesen nagyon közismert szavak lesznek. Héber eredetűekkel kezdem. A héber szavaknak is kétféle kiejtés módja van. Ugye ezt önök már ismerik, hát régi szabad egyetemes hallgatók. Ugye van az Izraelben használt kiejtés, a Szefár kiejtés, itt most nem azok jönnek, hanem az úgynevezett Askenász kiejtés, tehát a közép-kelet-európai zsidóság kiejtése szerint. Az első ilyen szó, amit mindnyájan ismernek. Ugye a Askenász kiejtése Bóvel, a Szefár kiejtéssel a Bável lenne, és akkor ebből lesz ugye az óbetű, a Bóvel, Bóvel szóval ugye a Bóvli szó, ami héber eredet, ugye Babilóniát jelent, tehát Babilont jelent. Ugye a Babilon torony, a babiloniai torony, ami egy haszontalanság volt, mert ugye föl akartak menni az örökkévalóhoz harcolni, tehát egy haszontalan dolog. Ugye ebből lesz majd a magyar nyelv, ugye a bóvli, aminek néhány ilyen szinonimája, ugye rossz silány, vacak, csapnivaló, szemét, hitvány, gagyi, értéktelen, tré, avétos, gyatra, ergya, útvar, ócska, pocsék, kommersz, borzalmas, borzadás, hatnya, fabatkát sem ér, semmire való tropa. Még lehetne ugye néhányat írni hozzá. Ez csak úgy érzékeltetni akarom, az egy gyönyörű szép ám a magyar nyelv, szóval egy héber szóra mennyi dolgot tudott gyártani. Holott ugye ebbe a bóvliba bent van mindezek. A következő ugye ilyen szó, tehát ez egy héber szó, a Babilonnak a héber megfelelője, ugye a Bável, ebből van a bóvli szó. Ezt is mindjárt ismerjük. Ugye héberül, Askenász kiejtése havér, askenázul ugye hover, magyarul meg a haver lesz belőle. Tehát nagyon sokan, akik nem is biztos, hogy annyira szeretik a zsidókat, nyilván ők is mondják egyik a másiknak, hogy hé, ide figyelj, haver, és akkor nem tudják, hogy éppen héberül beszélnek abban a pillanatban. Tehát ugye a haver szinonimái pajtás, cimbora, puszi pajtás, társ, partner, barát, ugye a mai kifejezése span, ugye koma, lelkitárs, pajti, cimbi, bajtárs, ismerős, stb. Tehát ez is ugye héber szó, azt jelenti, hogy társ és barát. Tehát a haver az társ és barát. Szintén ez egy, hát régebben használtuk, ugye a haratá, ez Askenász kiejtése heróte, magyarul ebből lesz a herót. Tehát a herót szinonimái csömör, megcsömörlés, undor, undorszerélyezés, undorodás, utálat, hányinger. Tehát ha valamiből nagyon elegünk van, akkor mondtuk, ugye, hogy herótunk van tőle. Tehát ez is egy ekte héber szó. Tehát, hogy ne legyünk azért, ne legyünk ezektől a szavaktól, ugye herótunk. Olvasok egy ilyen érdekes lexikai megfogalmazást. Kisméretű emberi elővel hajtott csónak, amelynek hagyományosan zárt fedélzete és egy vagy több beülője van. Na most ez egy eszkimó szó, a kajak. De amit Magyarországon használunk, ahol ennek semmi köze nincs, mert a kajak szó, Askenász kiejtése kajak, az erő. Tehát héberül azt jelenti, hogy erő. Tehát ha valamit ugye erőből, ha valamit kajakra veszünk, ugye az erőből oldjuk meg. Tehát semmi köze nincs a olimpiai sikersportágunkhoz, hanem a héber erő szóból. Vagy kajakra vág, ugye ez egy mai szófordulat, hogy megver, beborít. Tehát manapság inkább az az értelme, hogy bizony, biztosan, tényleg, valóban. Én ezt a szó összetételben még nem használtam, hogy kajak beparáztam, de ugye ez a mai fiatalság nyelvén ezt, hogy hihetetlenül megijedtem például. Tehát a kajak az erő szó, ugye erőből valamit, annak semmi köze nincs, mert kajakosok is elég erősek, de hát ugye a kenusok is erősek voltak tulajdonképpen, de ez egy héber szóból származik. Ha valami erős emberrel találkozik az ember, tudom, egy sötét utcán, és tudom, valami olyan fenyegetőleg jön, akkor mondjuk, hogy majrézik például. Tehát a morá, Ashkenaz kiejtése majró, ez azt jelenti, hogy félelem. Tehát egy héber szó, morá, félelem. Tehát ugye a majré szinonimái. Ijegység, ijedelem, pánik, félelem, rémület, iszony, fóbia, szorongás, riadalom, nyugtalanság, aggodalom, rettegés, riadság, reszketés, félsz, paranója, feszengés, izgulás, feszélyezettség, kétségbeesés, stb. Tehát ez is egy héber szóból lesz a magyar, hát nem egészen az irodalmi szóhasználatban használt, ugye majrézik kifejezés, de az utcember azért ezt ténylegesen használja. Ezt is használjuk, és már kevesebben tudják, hogy a meleh szóból, ami héberül azt jelenti, hogy király, ebből lesz a melák szó. Ugye egy nagy melák, tehát ez a héber meleh szóból. Ugye érdekes, itt aztán jó sok van, de nem tudom, remélem nem rólam mintázták, bufók, dagadék, tervetes, hájas, elhízott, stb. Stb. Tehát ugye ezt faluhelyen úgy mondták, hogy milyen jól nézel ki, minél ugye termetesebb volt az ember, hogy majd kicsattan az egészségtől. Tehát érdekes módon, de van nagyon szép szóhasználat, tehát nem a úszógum is, meg ilyenekre gondolok. Korpulens, tehát mennyivel szebb ez, hogyha valaki, milyen korpulens vagy, szóval nem az, hogy dagat vagy hájas, vagy valami ilyen. Tehát ezt a puhost még nem hallottam, tehát ami ott ugye alul van. Érdekes módon itt is van a behemót, tehát az is egy héber szó, ugye behemá, ezt mondják magyarul, hogy böhöm, ugye böhöm nagy valaki. Tehát ami egy bizonyos ugye állat, amit akár krokodilnak, víziló, stb. Van a tanákban, de valami ugye nagyon nagy állat. Tehát a meleg szó ugye a melák lesz belőle ugye magyarul, bizonyos ugye átvitt, tehát nem néhány magánhangzó változással. Ugyanebből a szóból, hogyha máshogy pontozzuk a meleg szót, ugye a héberben a magánhangzók a pontok, pontozzák úgy is, hogy moloch. A moloch pedig a Ginsbergnek van a üvöltés, talán néhányan emlékeznek, a Földes László, aki most épp József Attila születésnapján majdnem a Mezőimre úti temetőt mondtam, szóval a Fiumei úti temetőben, ugye József Attila sírjánál volt neki egy fellépés, ugye ő a lemezen is megjelent, amikor a Ginsberg itt volt Magyarország, ugye a moloch, tehát ugye az a pénz, a hatalom, a imperialista kapitalista, kizsákmányoló, stb. Ugye átvitt értelemben. Szóval az is király, csak máshogy pontozzák. Ugye a melek, ugyanezek a mással hangzói, a melek, tehát a mem, a lamed és a haf, tehát az m és a l és a k vagy a h betű, csak más magánhangzókat tesznek. Nem véletlenül a bóset nevezetű héber szó magánhangzói teszik, az meg azt jelenti, hogy szégyen, gyalázat. Tehát ugye a királyból így lesz a szégyen, gyalázat magánhangzóival a moloch szó. Mert nyilván a Föníciában ugye ők is az istenüket meleknek hívták, ugye a királynak, csak ezt héber ugye nem mondták, mert egy isten van, tehát ugye egy bálvány az nem lehet király, hanem az a bálvány, az a szégyen, gyalázat magánhangzóival ellátott király. És akkor ebből alakult ki, ugye Ginsberg már angol nyelven írta meg, bár úgy... Úgy kánaáni, hogy azon a környéken, tehát ugye Föníciában is moloch volt. Persze. Tehát bedobták a fölmelegített tüzes bálványnak a szájába általában, hogy az újszülött gyerekeket. Tehát ugye ez a föníciai kultúr körbe ismerős, tehát a mai Libanon területén és ugye Észak-Izraelben is. A ha valaki ugye többet ivott a kelleténél, ugye héberül malé, az tele, áskenász kértése múlé, és hogyha tele van, ugye akkor múlés, vagy oroszul a dosztá, ugye eddig vagyok, de az a esztergályos szilike, ugye mondta, tehát ez egy más kategória. Tehát ugye a múlés, tehát érdekes van, hogy a részeg az jiddisül úgy mondják, hogy siker. Tehát ha valaki ugye rendesen berúgott, az a nagyon sikeres ugye ember. Tehát igen, tehát siker. Hát tajt siker, az már borzasztóan ugye aljas módon leittasodott kategória. Sikúr, tehát itt is többféle változat, tehát ittas, borgőzös, stb. Ugye itt van ilyen, hogy valahol a közepén, tehát itt is, ha látják, akkor a magyar nyelv igen változatosan körülírja ezt a bizonyos múlés állapotot, tehát ugye tudja árnyalni. Bekávézott például, tehát be van csicsentve. Ezt még az aposom mesélte annak idején, hogy ugye oroszlányban, amikor a bányát az 50-es években, ugye szocialista város, azért van most meg kiírva rovás írással is, de Dunaújvárosban is ki van írva, szóval meg Kumlón is, tehát ugye ezek a ősi igen városok, hogy ugye az Alföldről kerültek oda, úgy toborozták először, és az első fizetéséből egy úri ember az megkérdezte, a Arany Csille nevezetű, ilyen is volt általában, meg Fekete Gyémán, tehát ilyen mulatók a bányászhelyeken, hogy mi a legdrágább ilyen rövid ital, és mondták meg, hogy fekete kávé, azt mondja, jó, akkor hozzon, és megívott, vagy 5-6 fekete kávét, mert ugye nem ismerte ezt, és kérdez után a pincérnőtől, hát mikor fogok ettől berúgni, mert a szívem annyira dobog, de semmi más ugye nem érzek, tehát ugye itt azért másik bekávézásról van természetesen ugye szó. A borról, tehát mert bortól is ugye lehet ilyen állapotba kerülni, hogyha túl sokat fogyaszt az ember. Tehát a borról a zsidó hagyományban és a folklórban ugye néhány érdekességet. A bor az héberül jájén. A jiddis nyelve, erről majd később szólok néhány szót, nem a bor szó fordításaként került be, mert az wein, tehát jiddisül, mint németül ugye wein, hanem a jájén vagy jájén értelemben, ami a borra valót jelenti. Tehát a tringel, de ugye a nyugati jiddisben, a Dunántúliban németül mondják tringel, de a keletibe ott jájem, vagy jájem, jájem, tehát ugye a borra valót hívták. Így a Talmud is ír a borról, idézem, a következőt írja, minden halálos betegség okozója a vér, és minden orvosság alapja a bor. Szóval a bor, aki viszont nem ismeri a fogyasztásának a mértékét, az veszélyes ital, akár ugye múlés is lehet tőle, hiszen az első szőlőművelés bortermelő ember, ugye Noé, vagy Noah héberül, ugye erről is lesz egy magyar direkt termő szőlőfajta, ugye a Noah nevezetű szőlő, ami ilyen fekete, ugye apró ízes bogyó. Tehát a Noé megtapasztalt ezt egy midrás szerint, tehát ugye a zsidó legendás irodalom szerint. Ez egy érdekes, mert ez a magyar folklórban is több helyütt megtalálhat ez a történet, amit most felolvasok. A midrás egy picivel régebbi, tehát régebben írták le, mondjuk jó 1000 évvel régebben, de ugyanez a magyar és más folklórban is megtalálható. Tehát ez a midrás Tanhumában van. A következő írja, amikor Noé elhatározta, hogy szőlőt ültet, jött a sátán, megállt mellett és megkérdezte, mit ültetsz. Noé válasza után a sátán felajánlott, hogy társul hozzá. Noé beleegyezett. Mit tett ezután a sátán? Hozott egy bárányt és levágta. Azután hozott egy oroszlánt, utána egy sertést, végül egy majmot, és azokat is leölte, és mindezek vérével megöntözte a szőlőtőkét. Ezzel jelezte Noénak, hogy az ember, ha egy pici bort iszik, olyan jámbor, mint a bárány. Iszik még, és bátor lesz, mint az oroszlán. Majd folytatja az ivást, s disznóvá lesz, végül leittasodik, s olyanná válik, mint a majom, majomkodik, ugrál, táncol, nem is tudja már, mit csinál. Szóval írja a Midrás. Mondom, előfordul a magyar folklórba, és szóval ez egy ilyen népi megfigyelés gyakorlatilag. Tehát univerzális dolog. Érdekes módon a Talmud idejében a Hasszolil Isten mencs kerüljen el mindenkit, a gyászoló házában is szokás volt bort fogyasztani, méghozzá nem is keveset. 10 pohár bor elfogyasztását tanácsolták a gyászolók számára. Ugye egy pohár az általában az legalább egy decisnek kell lenni, tehát ez legalább egy liter. 3 pohárral, úgy írja a Talmud, közvetlenül étkezés előtt, mert a gyászoló böjtölt a halálhír meghallásától a temetésig, és a böjt végeztével hasznosnak tartották a borfogyasztást a gyomornedvek képződése érdekében. Szóval a zsidók is megmagyaráznak el mindent. 3 pohár bor étkezés közben, 4 pohár bor pedig az étkezés után, az ekkor mondott áldásokat követően. És ehhez tolthattak hozzá még 4 pohárral, ugye az már 14. Ha eljöttek a város és a zsinagóga vezetői előkelői, hogy részvétüket nyilvánítsák. Tehát akkor nyilván elfeledkezett a gyászáról, ha 14 pohárral ugye megivott. Tehát ez egy stimulálta ugye a dolgot. És ugye nem is muszáj, hogy olyan bor legyen, ami valami tiltott módon kerül oda. Szhorá, áskeneszkelt és szhajró, magyarul ugye szajré. Tehát az egyszerűen héberül azt jelenti, hogy áru. Tehát ugye, amit itt pakolnak, bármi, ami áru. Tehát, de a szajré szó, ez már ugye átalakult a magyar nyelve, tehát nem egyszerű árut jelent, hanem zsákmány, fogás, szerzemény, préda, martalék, vagy ugye a vége a lopott holmi. Tehát ugye a úgynevezett alvilág nyelvében már. Tehát nem csak úgy simán mondjuk. Tehát ugye ez már a kicsit olyan átmenet, tehát itt a héber és a jiddis között nincs olyan éles átmenet, mert a héber szavak is ugye jiddisülnek, mondjuk a jiddisben nem lesznek héber szavak természetesen, és a magyar nyelv meg mind a kettőt használja. Tehát a jiddis nyelvből a kelet- és közép-európai áskenázi zsidók nyelvéből, ugye ebből a héber és a német nyelv furcsa elegyéből erednek, és így a magyar zsidó folklor részei is például, ugye ez a szó is. Tehát a jiddis az eredetileg a 10.-13. századi középfelnémet egy dialektusának a zsidó változata. Ez terjedt el Európa szerte magába oldvasztva a zsidók által addig használt egyéb nyelveket, illetve a környezet más nyelveinek is. Tehát a jiddisben nagyon sok héber, vagy arámi, vagy szláv szavak is vannak, főként a keleti jiddisben. A 15.-16. századra a zsidók Európában, ugye kivéve a déli területeket, a jiddist használták az egymás közötti kommunikációban. A 19. században Magyarországon még százezrek beszéltek jiddisül, de fokozatosan kiszorította a korabeli szóhasználattal, és ez is jiddis szó, a zsargon, a magyar nyelv használatát. Tehát a zsargont azt a jiddisre értették egyértelműen. Érdekes mondani, hogy a franciásan írták J betűvel, ugye ez a zsargon az a jiddist jelentette. Most már egy picit ugye már. És ehhez hasonlít egy picit ugye a slang, ami pedig ugye egy angol ugye eredetű, tehát a slangbe ugye lehet így is mondani, ez van a kettő között különbség, de sok héber és jiddis szó is beépült, amelyeket ma is ugye alkalmazunk vagy használunk. És a jiddis kialakulásának idejétől kezdve a héber ABC betűivel írjuk, tehát az Aleph Bét vagy az Aleph Bájisszal, tehát a jiddis azt a héber ABC betűivel írjuk. A megkülönböztetésül a kora középkorban vagy a középkorban használt latin ABC betűitől, amit csak a katolikus papság ugye használt, mert ő tudott írni. Azt úgy is hívták, a latin betűs írás mindmáig jiddisül, ugye úgy hívjuk, hogy Galhes Schrift. Ugye a Schrift az az írás, a Galhes az a héber Galuach borotvált szóból van. mert a középkori szerzeteseknek ugye volt a tonzúra, vagy magyarul, lehet, hogy ezt se tudja mindenki, ugye magyarul a mondva a tonzúra az a pilis. Tehát ugye a pilis. Ez héberül, ugye a galuák, ebből lesz a galhes, ugye többes számba, tehát a papok írása volt a latin betűs ABC, tehát a jiddist az héber betűkkel írták, megkülönböztetésül a keresztény papság ugye akkori írásától. Néhány ezekből, tehát ezt is mindenki fogja ismerni, meg hallani is, ugye a klezmer. Ez héber szóból lesz ugye jiddis, tehát a klé az valamilyen eszköz, a zemer az pedig ugye dal. Tehát a klé zemer, ebből van ugye a klezmer. Tehát a kelet-európai eredet ugye jiddis hangszeres zene. Egy meghatározás, tehát a klezmer az volt a Kárpátok külső oldalán, tehát ugye ott alakult ki a mai Besszarábia, az mi ez a Moldova, és az Ukrajna, és Dél-Lengyelország, mint a cigányzene a Kárpátokon belül, tehát népi motivumokra épülő szórakoztató zene. Mert igazság szerint, hogy a Kárpát-medencén belül nem volt klezmer, ide csak úgy jött ugye a klezmer zene, tehát itt nem őshonos, de később már itt is azért ugye lesz, bár itt a magyarországi zsidóság a hangszeres zenében főként ugye a hegedűt fogja majd előtérbe helyezni, akár a rózsavölgyi, vagy a csokonainak a Dorottyára gondolnak, ugye ott is a toponári zsidó szárazfája megszólal, ugye Izsák szárazfája. A másik, hát ezt is ismerik, és kívánom, hogy csak ez legyen mindenki. Szóval ez is héber szóból lesz, a mazál, ebből lesz jiddisül ugye a mázli. Tehát ami azt jelenti, hogy átvitt értelemben, hogy szerencse, de jelentheti azt is, hogy ugye csillag, ugye inkább csillagjegy, mert a koháva csillag. Tehát a mázli szinonimái csak néhány, ugye a szerencse, siker, malac, és az nem teljesen ugye zsidó szó, és a mák. Na most hogy jön össze a mák meg a mázli? Mert valakinek mákja van, talán lehet olvasni, de akkor felolvasom. Tehát a mák a mázli szóból ered. Szerintem ezt nagyon kevesen gondolták. A szerencse szlenges megjelölésére. A szóhelyettesítés ok, hogy a mák szó rövidebb, és a szleng megújulásában központi elem, hogy az egyes szavak, kifejezések folyamatosan átalakulnak, elferdülnek, hogy a nyelv ne váljon megszokottá, unalmassá, és még véletlenül se beszéljünk ugyanúgy, mint szüleink generációja, írja egy nyelvész. Szóval a mák így van a mázliból, a mázli meg a mazálból, ami ugye csillagjegy. De mondjuk magyarul is, nem tudom, hogy jó órába legyen mondva, nem? Tehát ugye ez a jó csillagzat alatt történjék a dolog. Hát ugye a mázli szó, megkóstolom ezt a vizet egy pillanatra. Nem, érdekes, mert ugye volt két hét szünetünk, és kevesebbet beszéltem, mert nem tudom, otthon voltam, feleségnek, nem én beszélek, és ma pedig tanítottam, ugye 4 órát, és valahogy elment a hang estére. Egy vicc a mázlihoz kapcsolódva. Tudom, a Spán Gábor mikor volt itt, már régen, akkor lehet, hogy elfelejtették, de az is lehet, hogy ő nem mesélte, mert aztán mindenről tud mesélni viccet. Szóval lesz május 1-e, akkor mázlihoz kapcsolódóan Moszkva és a gumáruház. Jó? Tehát arra mi tudunk. Tehát ugye elterjedt, ez annak idején természetesen, elterjedt a hír, hogy a moszkvai gumáruházba banán érkezett. Nem tudom, hogy talán van, aki még nem ismeri. Tehát sok ember állt sorba már a nyitás előtt, ugye a nagy hidegben, ez télen volt. Tehát talán emlékszünk, hogy nem tudom, még én is, amikor kezdtem a munkát, akkor föl kellett iratkozni, hogy a karácsonyra banán szénbányát lehessen a szakszervezettől igényelni. Az mecseki szénbányáknál ugye így volt. Hát nem csak az ember bement a boltba. Tehát elterjedt a hír. Az áruház igazgatója megjelenik az erkélyen egy hangszóróval, és mondja, hogy elvtársak, ugye igaz, hogy van banán, de ennyi embernek nem fog jutni, a zsidók álljanak ki a sorból. Ugye a zsidók kénytelen kelleten, de kiállnak a sorból, és elmennek. Néhány perc múlva az igazgató ismét kijön az erkélyre, és mondja az ott fagyoskodóknak, hogy elvtársak, igaz, hogy van banán, de ennyi embernek nem jut, kérem csak azok maradjanak, akik pártagok, és ezt pártag könyvvel is tudják igazolni. Ugye megint jó sokan elmennek, de még mindig maradnak. De újból kijön az igazgató, és mondja a hangszoróba, hogy elvtársak, igaz, hogy van banán, de ennyi embernek nem jut, csak az maradjon, aki személyesen látta még Lenin elvtársat. Ugye most sokan elmennek, de még mindig maradnak továbbra is, és újból kijön ugye az igazgató, és mondja, elvtársak, önök már nagyon régi pártagok, megbízható pártagok, ugye önöknek elmondhatom, hogy nem érkezett banán, de maradjon ez a mi titkunk, nehogy az imperialisták ugye ezt megtudják, de még nincs vége. Erre, akik ott maradnak, elkezdenek ugye zúgolódni, na megint a zsidóknak volt mázliuk, szóval. Tehát a múlt héten, igen, Székesfehérvárot voltam, és ott úgy hívták azt az épületet, most barátságházának hívják, de magyar-szovjet barátságháza, és ott az igazgatónál is mindig mondtam, hogy ki jön az igazgató, elvtárs, és elmondta, hogy jól esett ott elvtársazni azon falak között, orosz laktanya volt annak idején. Talmudban van egy mondat, hát ugye abban nagyon sok mondat van a rengeteg között, ugye 5894 apró betűs oldala van, ami azt írja, hogy én mazal le Izrael. Ugye Izraelnek nincs szerencse csillaga. Természetesen ugye van, mert csak azt lehet megtiltani, ami ugye volt. Méghozzá ez a hetedik bolygó volt a zsidók úgynevezett szerencse csillag. Ugye a hetedik bolygó, ez attól függ, hogy honnét kezdjük számolni, hogy ott a nap a negyedik bolygó, tehát a zsidó számolás szerint. Tehát ez a hetedik bolygó Szaturnusz. Ugye héberül a Sabtáj, ugye volt egy ilyen álmessiás is Sabatájci. Tehát nem véletlenül ugye hét napos a hét a zsidó időszámításban. A hatodik bolygó volt viszont a Jupiter. Ugye a Jupiter a keleti népek, a rómaiaknak a főistene, ugye a hatalom megtestesítője, a görög mitológiában ugye a Zeus a megfelelője. És a hetedik bolygó és a hatodik bolygó, csak azért mondom, mert nem régen volt a húsvét. Ugye a hetedik bolygó és a hatodik bolygó ugye konjunkciója, tehát együttállása a halak csillagképében, ez mondjuk a karácsonyhoz ugye kötődik. Ez volt a messiás jelkép a korabeli zsidó gondolkodásban, tehát a polgári időszámítás ugye kezdetén, és ante hétben, tehát a polgári időszámítás előtt hétben ez egyetlen erős fényű csillagnak látszott, és ezt követték ugye ezek a bizonyos napkeleti bölcsek, holott ugye így mondjuk őket, hogy napkeleti bölcsek, én így mondom, de amúgy három királyoknak szokás ugye említeni, bár az úgynevezett új szövetség az úgy írja, hogy Magoi Apo Anatolon, ugye mágusok keletről, szóval szó nincs itt királyokról, de ugye így terjedt el, mert hát a Jupiter és a Szaturnusz együttállása a halak csillagképében azt jelentett, hogy a zsidók csillaga a hatalom csillagával találkozik, ugye a messiási jegyébe, a halak a messiási jegye. Most a hal lett a kereszténység ugye jelképe, szimbóluma, a Quo Vadis ugye rajzolnak a porba egy, meg azt hiszem hídgyülekezetesek autóján van hátul a matrica is, ugye egy halak. Mert a hal az görögül, és ugye ez a folklór már, az a ichtüsz. És azt egy rövidítésként ugye fogták föl, mert a I betű a Iesos, ugye a Jézus, csak ugye görögösen, a ichtüsz KH-val, a KH az a Krisztus, a HÜ az a Hüios, A T az a teú, és a S az a szótér. Hogyha ezeket összeolvassuk, ilyen az iftűz, tehát ugye Jézus Krisztus Isten fia, megváltó. Tehát az a ichtüsz, ugye a hal, tehát ilyen rövidítésként. Szóval a hetedik csillag, a hatodik, a mázli, a ugye, messiás, érdekes módon ugye következnek. Ezt a szót is ismerik, hogy ugorjunk egyet, a barkóba. Vagy barkóba, vagy barkópa, ez nem héber, hanem arám szó, tehát a zsidó népnyelvből. Kimásoltam, hogy ez micsoda, de hát szerintem mindenki tudja. Tehát szóbeli játék, amelynek során ugye egy vagy több játékosnak eldöntendő kérdéseket feltéve kell rájönni egy szóra vagy kifejezésre, amit egy másik játékos gondolt. Ismerik, én ezt nem is olvasom föl. Tehát hogy jön ehhez ugye a messiás? Tehát a messiás, akire még ugye várunk, a zsidóság vár, ugye Bimhéra Vejaménu jöjje hamarjába napjainkba, egy csillag lesz, ugye a zsidó hagyomány szerint, mert Bálám, ugye akinek még a szamara is okos volt, ő azt jövendölte a Mózes harmadik könyvébe, látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön fel Jákobból, és támad kormánypálca Izraelből. Ugye a csillag jön fel Jákobból, az Kohav Miákov. A Kohav az ugyanaz, mint arámul a Kohba. A bár az meg ugyanaz, mint héberül a fiú. Tehát ugye Ben Kohav az arámul bár Kohva, tehát a csillag fia. Egy csillagot várta a zsidóság, tehát a polgári időszámítás kezdetén is, ugye azóta is, ki majd ugye uralkodni fog és megváltja népét, és a római uralom idején a legnagyobb felkelés az a bárkokba felkelés, ugye 132-135-ig, meg a vezére volt ez a bizonyos Simon bár Koszivá, amiből a népnyelv csinál majd ugye Kohvá szót, mert bár Kohvának, a csillag fiának fogják ugye nevezni. Mint tudjuk, ő se volt a megváltó, tehát elbukott ez a bizonyos szabadságharc. A zsidóságnak továbbra sem, ugye egészen 1948-ig, Izrael állam megalakulásáig nem lett országol, szabadon a törvényei szerint élhetett volna. De a csillag fia kifejezésből lett egy, ugye ez is a folklór rész, ugye egy echte, tehát ugye egy igazi, valódi, hamisítatlan, vagy tőről metszett ugye magyar játék, tehát kázi ez is hungarikum a bárkokban, mert a Stella Adórián 1932-ben az Est 3-as könyve című művében írja, a zsidó nép utolsó szerencsétlen véget ért szabadság harcosáról elnevezett divatos elmeélesítő játék, amelyben a kérdésekre csak igennel vagy nemmel szabad felelni. De honnét ismerték-e nevet a 20. század elején, mikor elterjedt ez a játék? A Víg Színház 1900-ban mutatta be Avraham Goldfaden vagy Golden Foden, tehát jiddis író, Oroszországból származó, négy felvonásos művét, ugye a Víg Színházba, Csillagfia, zárójel Bárkokba, keleti daljáték címmel. Ebből ered a játék elnevezése, és találtak hozzá egy történelmileg abszolút nem bizonyított mondát, miszerint ugye a Bárkokba Csillagfia egy emberét elfogták a rómaiak, ugye kivágták a nyelvét, levágták a kezeit, a lábát, így találtak rá, de a fejének ugye a biccentéseivel tudott bárkokba kérdéseire válaszolni, ugye igen vagy nem, és így megtalálták a rómaiakat, és győzedelmeskedtek felettük. Ugye még jó, hogy nem tudom, bolgár volt, mert ott meg pont fordítva ugye van ez a dolog. Emlékeznek rá, ugye van benne valami, tehát a Dolliról énekelte, ez a Vágó István akkor jött be talán a köztudatba. Ezt megnéztem, ugye ott volt ez a bizonyos redőny, amiben értékes, ugye, meg kevésbé értékes ajándékok voltak mögötte. 1976-ban kezdődött. Szóval, aki emlékszik rá, akkor nekünk már van történelmünk. Ez szintén egy közismert szó, a kabala. No, de ez egy picit más, én felolvasom az internetről szedtem. Szóval, kabbala nagyon szeretni való, puha, pihe könnyű kabbala, e kedves malac figura mazsola. Anyaga sötét zöld, plüss, teste frízvattával tömött. Aranyos kézzel kötött sapkája van, mely a fejére van varva. Szeme orra ragasztott, tisztítani kímélő mosással lehet, de célszerű a sapkát külön mosni. Magassága 38 cm, ára 6700 forint. Szóval ugye az más, mert az egybével írják. Szóval óriási különbség van. Ugye a kabbala, ami a zsidóság szóhasználatában van, és ugye átjött a magyar nyelven, az elfogadás, befogadás, sőt Izraelbe héberül a recepció, ami a szállodákban ki van írva, az héberül kabbala. Az van kiírva, az a befogadás, hát az a recepció. Tehát, de senki nem azt olvas el, hanem a recepciót fogja, tehát ugye az lett a nemzetközi szó. Tehát elfogadás, befogadás. Van egy ilyen lap is, nem hatalmaztak föl, meg nem is fizetnek százalékot, csak illusztrálom, hogy van egy ilyen honlap, kabbala.lap.hu. Tehát a kabbala olyan tan, mely a zsidóság misztikus vonatkozásaival foglalkozik, és a többi célja meghatározni a videó, emberi lét természetét, létezés értelmét, célját, számos egyéb ugye ontológiai, tehát kérdés, tehát a lét törvényeiről szóló filozófiai tanítás, és ugye egybével olyan tárgy, vagy szerencsetárgy, ami a tulajdonosának vélekedése szerint szerencsét hoz. Ugye ezt ismerjük a patkótól kezdve, nem tudom kinek mi a úgymond kabala tárgya. Tehát elfogadás, befogadás, tehát ebből a héber szóból alakult ki. A Bárkokba vezette felkelés, ez több történetet is ismertet a Talmud. Az egyik ilyen a Simon bár Jóháj legendája, miszerint a felkelés leverése után 13 évig élt egy barlangban a Talmud tanúsága szerint, a nyakig beásva a földbe a fiával együtt, ahol ugye ráért elmélkedni, tehát ott elmélkedett és megírta a Zóhárt, ugye a kabbala egyik alapművét. De a valóság az, hogy ezt a 13 században egy Mosé de León nevezett úr írt a Spanyolországba, csak ugye ő nem volt annyira híres, mint a Simon bár Jóháj ugye annak előtte. Tehát ez a Simon bár Jóháj egy árulás, egy besugó miatt bújdosott a rómaiak elől, és élt a világtól elzárva egy barlangban. És akkor a besugót is ismerik, ez is egy héber szó, a Mószer. Tehát a Mószár, ugye jiddisül, úgy írják, tehát ami az árójelen kívül van, az a Mószer, tehát egyértelműen tudósít, tehát a tudósító is ugye Mószer, hát némelyik, aki szokott, szóval tudósít vagy átad, tehát a Mószer szinonimái, bemárt, elárul, beárul, és stb. Gyakori a bemószerról, tehát ugye a magyar előtaggal ellátva már a jiddis szavak, szóval ez a besug vagy beárul formában is. Tehát ez is a héber nyelvből jiddis közvetítéssel került, mint ugyanúgy a sóher szó. Tehát a sóher, az héberűs hór, fekete, tehát ugye a sóher, ami elégett, ami már ugye nincs, tehát ugye nincs, akkor ugye nincs telen. Tehát a sóher szinonimája szűkmarkú, kicsinyes, garasoskodó, zsugori, fukar, irigy, fösvény, önző, ugye skót, ez is a magyar nyelvben, smucig, ez is már olyan németes, tehát ugye ez is a jiddis is használja, kabzsi, anyagias. De miért is fontos ugye ismernünk az idegen szavaknak a jelentését? Erről is van egy vicc, mindenről van vicc. Egy fiatalember megy a sebészhez, hát ha nem ismeri még mindenki, és ugye mondja neki, hogy doktor úr, kérem azonnal kasztráljon engem. Ja, doktor, na de uram, ne kérdezzen semmit, csak azt álljon engem, de nagyon gyorsan. Ez egészen biztos be, hogy ugye ezt akarja? Igen, ezt akarom, csinálja meg gyorsan, ugye nyisz, nyasz, kész van az egész ugye, műtét, és akkor megkérdezi a sebész, de most árulja el, hogy miért akarta ugye ennyire ezt a dolgot. Hát tudja, egy zsidó lányt szeretnék feleségül venni, és a szülei ezt szabták feltételül. Kérdezze a doktor, szóval nem körülmetélés mondtak magának a mennyasszony szülei? De igen, ez a helyes kifejezés. Szóval nem árt, hogyha az ember tudja ezeket a kifejezéseket. Vagy ugye a rabbi, szerintem ezt mondtam már ide, elmondom még egyszer, ebbe az épületbe el kell mondani, mert itt is lakott a harmadikon a Szemere Samu. Ugye a Szemere Samu a rabbi képzőnk néhai tanára, az ELTE címzetes egyetemi tanára, a Tudományos Akadémia levelező tagja, a filozófus esztéta, ugye fordított, Spinózát is ugye ő fordította először magyar nyelve, de német is. Szóval ő vele esett meg gyermekkorában, írja Sejber Sándor, tehát ő eredetileg Stern volt, ugye később lesz Szemere. Burgenlandba született, Heigrabenben, tehát ez mai Ausztriában van, nem messze Kőszegtől. De német anyanyelvű volt, egy szót nem tudott, ugye gyerekkorában még magyarul, és az apja mégis a szombat helyi magyar tanítási nyelvű elemi iskolába akarta, és be is iratta. Tehát úgy, hogy nem tudott még semmit sem. Tehát ugye betette az osztályba, és az első órán éppen a Kölcsei himnuszát tanulták a történet szerint. Ugye a magyar nép zivataros századaiból. Ugye a himnusz, és az óra végén a szünetben a kis Samut már várja, ugye az apja a folyosón, és rögtön ugye kérdezi tőle, no, verstanden, ugye mit sikerült ugye tanulni, és akkor ifjú Stern, vagy Szemere Samu, ugye fel, já, táte, szóval ich verstanden volt, ugye egy szót ugye megtanultam, vagy egy szót megértettem, szóval a rabbi szót, mert tanultuk, hogy majd töröktől rabigát, vállainkra vettünk. Tehát ugye mindenben lehet találni valamit, tehát a következő szó, mert az idő halad, a jatt. Tehát ugye héberül ez a jád, ebből lesz ugye a jatt. A jád az egyszerűen ugye kezet, jelent a tóra mutató, ugye ez is egy jád. Tehát a jatt szinonimája, ugye borra való kenőpénz, hálapénz, vaksi, paraszolvencia, tehát ugye szépen mondva. És akkor a kéz. Tehát, mert ez jelent, hogy kész. Tehát a kézhez, az ember kezéhez kapcsolódik egy szép tanítás. Ugye ez is egy ilyen példabeszéd, proverbium, tehát a folklórnak a része. Egy Vaikra Rabba, tehát Midrás gyűjtemény írja, nem ez a Kohelet Rabba, bocsánat. Tehát a következőt írja. Rabbi Meir nevében tanultuk. Mikor az ember világra jön, tenyerei be vannak zárva, ökölbe van szorítva a keze, ugye így, tehát mintha azt jelezné, az egész világ az enyém, mindent én szerzek meg, megragadni. Amikor azonban elköltözik az ember e világból, a tenyerei ki vannak nyitva, ugye ki vannak tárva, mint azt akarnám mondani, nem vihetek magammal erről a világról semmit sem. Erre vonatkozik Salamon királyunk mondása a Prédikátor könyvéből, és idézi, ahogy az ember kijött az anyja méhéből, olyan mezítelenül fog visszatérni, és semmit sem visz magával a kezében abból, amiért fáradozott. Szóval ezért van például ugye a kitlé, tehát ez a zsidó halottnak az egységes fehér, ilyen köppenyszerű ruhája, azon nincsen zseb. És ugye nincsenek csomók sem, tehát a csomóknak is rettentő ugye összetett tulajdonsága van, tehát úgy néz ki, mint nem tudom, a kínai boltba vásárolt ugye ruhák, hogy nincs el tisztázva, vagy hogy mondják, azt lógnak a cérnák össze-vissza. Tehát ugye itt se szabad csomót kötni, a csomóval oda kötözzük magunkat. Itt a Jancsónak az oldás és kötés ugyanerre a szimbólumra megy vissza, meg bahúzva rengeteg minden minden dolog van ezzel kapcsolatban. Szóval maradjunk a születésnél. Szóval egy agáda, tehát egy magyarázó történet, ugye ez megfigyelés, tehát ez is a folklórnak a része, elmeséli, hogy mikor a ő említettem még, de ez olyan szép szerintem már a születés kapcsán, hogy amikor a gyermek a világra jön, akkor elfelejti az egész tórát, ugye ez a átvitt értelemben minden fontos tudnivala az életben, amelyet születés előtt ugye természetesen ismert, mert egy angyal az ujjával a szájára ütött, ezen okból van egy pici bemélyedés az orr és az ajkak között középpen. Tehát ugye mindenkinek ott van, hogy tudjon az ember érdemeket szerezni ezen a világon, mert így születik, akkor mi érdem, minek él az ember, szóval munkálkodjék. Tehát ez is ez a vájikra rábba, amit az előbb említettem. Szóval újak és a kéz. A nagyon érdekes, a szótári meghatározása az újnak. Idézem. Az emberi kéz és láb mozgatható végén körömmel fedett 5-5 nyúlványa. Szóval ez az új. Ez a szabatos megfogalmazás. Tehát az a hit, vagy az a hiedelem, ugye ez már megint a folklór, a hiedelem, hogy a kéz ujjai elhárítják a szemmelverést, ugye még ma is hiedelem a zsidóság, főként a szefárd zsidóság köreiben, tehát ugye a déli zsidóság, de ugyanitt itt is. Tehát sok lakásban ugye megtalálható egy tábla, melyen ott van egy kéz, ugye 5 ujjal, biztos láttak már ilyet, de nyakláncokon, az autók indító kulcsán, ugye magyaros luszkulcson ugye is szerepel, vagy tetoválásként is gyakran alkalmazzák, védőszernek tartott, ugye kézfejet az ujjakkal. És a kézfej több vallásban is szerepet kap, hiszen a muzulmánoknál ugye a Fatima keze, zsidóknál a Hamsa, a rossz a gonosz távol tartója. Itt, amikor a Lekák tóvról tartottam előadást, akkor ezeket a képeket már mutattam, csak érdekességképpen, hát ha valaki még nem látta, tehát ugye a hátra tetovál, egy kicsit más helyre, és a legérdekesebb, ugye ezt is mutattam, tehát ugye megóvni az újszülöttet, tehát a áldott állapotban lévő hölgy a hasikájára is ugye tetovált egyet. De a közlekedési tábláknál is ugye fog szerepelni. Ha megnézik, ugye Izraelben ez a stop tábla. Kicsit valahogy ismerős, nem? Szóval Izraelben ez a stop tábla. De Pakisztánban is ugye ez a kéz, vagy megnézik Etiópiában ott fölül is, tehát ugyanez a kéz. Meghekkeltem egy picit, mert én nem politizálok, ha megnézik. Hasveolil, Isten ments. Tehát ez nem az a tábla, itt van. Állítsuk meg, hogy különben sosem érjük utol, szóval ugye ez nem az a tábla. Igen, jó. De érdekes módon, szóval egyféle megállítás. No, majd lesz, igen. Vissza addig még, és majd utána. Tehát a keresztényeknél, tehát a kereszténységben például ugye a Pilátus keze, ugye ez most volt a mosás az ártatlanság szimbólum, ugye mosom kezeimet. A Júdás keze viszont az árulás ugye jelképe lett, és a kereszténységben a középkor alatt és később is a jobb kéznek a mutató ujja ugye volt a kárhozott, hiszen Júdás óta az ujjal való mutogatás az baljós előjelnek számít, ugye az árulás jelének számított, holott ugye nem ez van, ott Júdás megcsókolja, ott Júdás csókja van. Mégis ez alakult ki. Biztos mondták maguknak, hogy nem utogassál, nem tudom, mert lopós leszel vagy valami, szóval ugye kialakult ez. Így van, de miért? Miért alakult ez ki? Miért kárhozott ugye a jobb kéznek a mutatója? Na ez a folklór már. Ezek egy kicsit bonyolultabb, de igyekszem majd érthetően megmagyarázni. Hát ugye, mint a vicc is mondja, hogy megmagyarázni én is meg tudom, csak nem értem, de hát remélhetőleg ugye maguk majd érteni fogják. Tehát ugye görögül, ugye ez volt az úgynevezett új szövetségnek a nyelve, tehát a görög nyelven írták, és talán ugye a Mátét írták arámul, és utána fordították görögre, de görög nyelven maradt fönn. Ugye a hetes szám a hepta. A hepta szó ugye a hepó igéből ered, amelynek a jelentése körülbelül, hogy követni. Követni, vagy újjal mutatva követni valakit, vagy valamit. Amikor ugyanis még az újakkal való számlálás dívott, ugye, mint most a nem tudom, most már nem így tanítják nyilván az óvodában a számlálás, de így még meg lehetett tanulni rendesen. Tehát az újakkal való számlálás ugye dívott a görögöknél, akkor az egyet a balkész hüvelykújjánál kezdték, és így ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát a jobb kéznek a mutató ujja lett a hetes. Tehát a hetes, ugye a hepta, ezzel a mutató ujjal, a hetedikkel, ugye a heptával lehetett valakire vagy valamire rámutatva ugye őt követni. És a hetes szám eredete tehát azt jelentett, hogy amire rámutatunk. Ugye hogy jön ez a zsidó folklórhoz? Hát Jézus zsidó volt, az apostolok zsidók voltak, Júdás zsidó volt, szóval történetben a rómaiakat kivéve ugye mindenki zsidó volt. Mert ugye mitől is zsidó a zsidó? Tehát ha az anyukája zsidó volt, ugye az egyértelmű, akkor vallási értelemben, tehát ugye nem a nürnbergi törvények, vagy a Magyarország ugye úgynevezett zsidó törvények szerint, akkor ő is zsidó. A zsidó vallás nem annyira a teológiát, a hittudományt, tehát szó szerint ugye az Isten tant tekinti elsődlegesnek, hanem a gyakorlat. A zsidó vallás előírásai az élet minden részletét meghatározták, ugye például a hajviseletét is. Tehát a nőknél ugye egyértelmű, de ez a magyar néphagyományban is azon valaki félrezne, hogy bekötötték a fejét, készpontom. A férfiaknál egy picit más. Tehát a régebbi időben, de manapság is ugye a pesti Dob utca, Kazinci utca környékén megfordulnak úgynevezett pajeszos zsidó férfiak. De jellemzően nem este vagy éjszaka, mert azon a környéken van a pesti Buli negyednek a szíve, és ott mostanában már más fazonú, gyakran ugye mólés emberek ugye járkálnak, fiatalok kóborolnak. Mert ez a szó ugye a pájesz vagy pajesz, héberül P-ot, háros, tehát a P-ot askenáz kiejtéssel ebből lesz. A P-á szó az azt jelenti, hogy valaminek a széle. Valaminek a széle. Ugye szóból ennek a többes száma alakja a P-ot, Askenáz kiejtése, ez a P-ajsz, és a rossz, ez meg a fej szó, és kapja névelőt ezt a hát, tehát a fej széle, ez a pajesz. Tehát ez a jelentése, a fej széle. Tehát oldalszakál, fültincs, stb. Barkó. A pajkót még nem hallottam, ezt úgy találtam valamelyik szótárban. Tehát ugye a régi egyiptomiak és néhány más a zsidókkal szomszédos nép pogány szokását ugye megtiltja a Tóra, egyenesen azt írja, hogy a ti hajatokat kerekdedre ne vágjátok a károli fordítás szerint. Tehát ugye nem szabad körbe borotválni a fejet, mint ahogy ezt a pogány szokás majd a keresztény papok és a szerzetesek ugye átvették, beszéltem ez a Galhes Schrift. A középkorban, amikor a zsidóság ugye kezdte szó szerint alkalmazni a vallási parancsokat, nehogy védsen Isten szava ellen, ugye meghagyta a fej szélén a hajat, a P-ajszot, ugye amiből aztán lesz ez a bizonyos pajesz szó. Tehát ezt ilyen tréfásan, de tényleg úgy vegyék, hogy én is tréfásan mondom, szokták akinek van ilyen hosszú, ugye tanulás közben föltekeri az ujjára, mert valamivel kell foglalkozni, és ugye, hogy tanul föltekeri az ujjára, és akkor ez ilyen szép ruganyossá válik. Tehát azért mondom, hogy tréfából mondom, szokták ezt tetűhintának is ugye hívni, tehát ugye tréfásan természetesen, tehát semmi köze nincs hozzá. Tehát valaki ugye a füle mögé is teszi. A vallási előírások szerint élő zsidó ember, ugye attól is zsidó ember, hogy étkezését a kasrut előírásai szabályozzák. No hát aztán ez is egy olyan szó, ami amit ugye ismerünk. Tehát a kasér, askenász kiejtéssel ugye kóser, meg iddisül is ugye kóser, tehát a szó jelentése, tehát a zsidó jelentése, ugye alkalmas, megengedett, vagy kifogástalan. Hát itt van nagyon sok szinonimája, jó, jó ízű, zamatos, finom, ízes, ízletes, pompás, isteni, mennyei, szuper, kifogástalan. Aki ezeket összeírta, az valószínűleg nem a rabbi képző menzáján étkezte a kóser étel, de hát be olyan emberrel nem találkoztam, aki a menzát dicsérte volna, szóval, de itt tényleg kóser az étel, szóval ezek nem biztos, hogy igazak rá, de kósernek kóser, tehát a zsidó értelemben alkalmas, ugye megengedett, és vallásilag ugye kifogástalannak kell lenni. Tehát a kasrut törvényei, előírásai megtartásának meghatározó szerepe van a zsidóságnak. Ugye, amit Isten által választott, és neki külön törvényeket, ugye külön étkezési törvényeket is adott közösségnek a fennmaradásában. Ezt egy 1963-as magyarországi folklór gyűjtésből idézem. Mióta nem esznek a zsidók disznóhúst? Ezt magyarázza egy Nógrád megyei úriember. Következőképpen. Azt mondja, mikor Krisztus urunkat főfeszítötték a zsidók, a kanász ott legeltetött. Oda ment a disznó, oda dörgölte az ódalát a köröztfáhó, azt a zsidók nem tudják, hogy möllik ódalát dörgölte oda, azóta nem is össznek disznóhúst, hogy abba az ódalból ögyenek, amelliket a köröztfáhó dörgöl a disznó. No. Szóval érdekes egy magyarázata van. 1963, tehát ilyen népies, tehát van, aki így gondolja. No, tehát ugye ez a bizonyos, ugye disznó, tehát inkább én úgy szoktam mondani órán is, hogy konnektorórú állat, mert ugye akkor nem kell kimondani ezt a csúnya szót, és erről mindenki tudja. Ugye közismerten nem kóser, ugye sok más állattal együtt, de ha ugye kóser vagy alkalmas, ugye azt jelent is az állat, a húsa csak akkor lesz zsidó emberi fogyasztásra alkalmas, tehát kóser, ha úgy vágja le a sakter az állatot, hogy a legkevesebbet szenvedjen, és a legtöbb vér kifoljon, plusz ugye vértelenítés, öblítés, sózás, még öblítés, stb. Tehát ugye a vér, ami a léleknek a szinonimája, az szigorúan tilos. Ugye ez nem a mai helyzettel párhuzamot vonva, de minden hihető lesz, csak sokszor el kell mondani. Ugye ez volt a Goebbelsi propaganda egyik alaptétel. Ez minden hihető lesz, sokszor súlykolni kell, mindegy, hogy van igazságtartalma, csak ez hangozzék el. A húsvéthoz majd kapcsolódok. Szóval ugye sakter, először ezt tisztázzuk, szóval ez ilyen pejoratív kifejezés, ugye mert ez a német, ugye bakter szóból van, és ugye nem a Moldova, akit még Rejf Györgyként született, ugye az Eltört Csavar című kitűnő kis írását, ott nem pontos, szóval a pontos a Palasz Nagy Lexikon, meg a többiben úgy, hogy a bakter hivatalosan államvasúti pályafelvigyázó segédtiszt. Tehát ugye ez rövidült ugye németül a bakternek. Szóval, ami nem volt annyira kvalifikált szellemi foglalkozás, tehát nem csak indul a bakterház Szabó bakterére gondol ugye az ember. Tehát inkább héberül ezt sohétnek, vagy áskenázú sajhetnek mondják, magyarul meg metsző. Tehát ugye a Peszaki Haggadába is így fordítják általában, ugye a Haggadjánál, a Haggadjónál. A pejoratív szó egy picit, vagy volt régen ugye ez a bakter, ami mert általában ő volt, tehát a régebbi időben a mindenes a hitközségeknek, a kisebb hitközségeknek, szóval nem egy dohányos, hogy zsinagógánál, tehát ő volt a mindenes, tehát ő volt, aki előimádkozott, ő volt volt, aki lejnolt, tehát ugye a Tórából olvasott, vagy ő volt a mohél, ugye a majd, tehát a 8 napos korban a körülmetélő, vagy ő volt a kisgyerekeknek a tanítója még a héberbe. Ugye úgy mondták ezt, ez is egy jiddises szó, a sácmác. Tehát ugye egy rövidítés. A sácmác az azt jelenti, hogy mindenes. Egy ilyen történet szerint a hitközség elnöke ugye megszólítja, hogy Sakter úr, és akkor Sakter erre rögtön kikéri magának. Szóval Rasekol úr tudja, én a hívek számára ugye előimádkozó úr vagyok, a iskolások tanító úrnak szólítanak, és csak az ökrök hívnak Sakternek. Tehát ilyen frappáns választ adott. Szóval jókedvés a tragédia, szóval ez a jiddise szimhe. Tehát a jiddise szimha a látszólagos öröm. Tehát amikor az ember örül, akkor is valami lehet ott. Antonio Bonfini, Mátyás király udvari krónikása írta 1494-ben a nagyszombati vérvádról. Ugye, mert a Peszák napjaiban ezek mindig előjöttek. Idézem. Amikor pedig az öregekből, tehát az abszurdnak nincs határa, de ez tragikus is. Tehát amikor pedig az öregekből kínzással kicsikarták a szörnyű büntet okát, tehát hogy elraboltak egy ifjú gyereket, vérét vették, és a vérét ugye megitták, meg a macezbe belesütni. Szóval megtudták, hogy mi az, ami a zsidókat Nagyszombatban is, meg gyakran más vidéken is efféle gyalázatra kötelezi. Szóval az egyik, hogy őseik tanítása szerint a körülmetélkedésnél a keresztény ember vére kitűnőszer a vérzés előállításán. A másik, hogy úgy hiszik, ugyanez ételben beadva nagyon sokat használ a szerelem felkeltésében. A harmadik, hogy náluk mind a férfiak, mind a nők egyképpen szenvednek a havi bajtól, és úgy tapasztalják, hogy a keresztény ember vérét isszák, az gyógyszer erre a betegségre. Tehát ugye nem véletlenül a nyugati pályaudvart adták el már többször is, tehát ugye ezt az Eiffel tervezte. Szóval nem kis tiklit kell, hanem óriási hülyeséget, és egy idő után sokszor elmondják, elhiszik. Szóval ez még a 20. században is előfordult. Ugye 9-12-ben volt a Bejlisz-Kijevi utolsó vérvád, de talán emlékeznek, még egy Csornán, azt hiszem meggyilkoltak egy fiatal lányt, és akkor éppen Körmenden, de és akkor éppen arra, így van, tehát láttak egy zsidót, és ez még a csurka időszak volt, akkor rögtön kijött. Jó. Kész. Pedig ez 15 éve volt körülbelül. Jó, szóval elmúltak már Peszák a régi időkben a vérvádak napjai, és a macesz kötelező fogyasztásának a napjai. És a macesz az közismert, hogy a zsidó ennivaló, és természetesen van folkloristikus vonatkozása is. Ugye a macá többes számban ugye macot, vagy mócajsz, ugye ez lesz jiddisről ugye a macesz, ami ugye a pászka, vagy laska, ugye a kovásztalan kenyér. Csak vizet és lisztet tartalmazhat, 18 percen belül meg kell sütni, ugye nehogy meghámeszosodjon, tehát erjedésnek induljon, kovászos legyen. És a tavaszi zarándok ünnep, az egyiptomi kivonulásra emlékeztető napok, ugye ez a Peszák napjai alatt 8 napig ezt fogyasztja kenyér helyett a hagyományait, ugye őrző zsidó ember. A Peszák héber szó alapjelentése elkerülés, hiszen a pusztítás, az öldöklő elkerülte a zsidók házait, és az Egyiptom földjét sújtó 10. csapás, ugye ami az elsőszülöttek halálát okozta, az nem érintette a zsidók elsőszülött fiú gyermekeit, tehát elkerülte. Ez a más hisz, ugye a gyilkoló vagy az öldöklő. De a Peszák szó jelenti, ha máshogy pontozzuk, jelenti még a, nem is kell máshogy pontozni, a bárány áldozatot is, mert ekkor, ugye a tavaszi napi egyenlőséget követő első holttöltekor, ez Peszák ünnepnapjainak a kezdete, a nomád pásztorok ünnepséget tartottak a téli időszak elmúltával, és elindultak a nyári legelőkre, ugye egy áldozatot Peszák bemutatva, a állatok első elléséből, ugye családonként egy darab hímbárány, egy szertartás elvégzése a sátrak bejáratának a bárány vérével történő megkenése után. És a későbbiekben ez szó görögül a Peszák, görögül lesz a Pászha. Ez lesz magyarosan majd a pászka, vagy a károli fordítás a páskha, tehát a páska bárány. Ez lesz a kovásztalan kenyér, a megfelelője. Tehát ugye ebből a bizonyos egyéves hímbárány, görögül a paszhá, ebből lesz majd a kovásztalan kenyér. Tehát így kapcsolódik összerakva, ugye a peszaki bárány áldozatból lesz a macesz, a húsvéti páska bárány, ebből meg lesz majd a kereszténység, ugye hite és tanítása szerint a Jehosa ben Jószéf, ugye Jézusnak a teste, amit majd egy ostya fog ugye képviselni, ami szintén ugye kovásztalan. Ez a folklor, tehát így szépen ugye összerakva. Étel. Egy régi magyar szólás. Van, mint zsidónak szegett szalonnája. Ugye kvázi nincs. Tehát ez ugye azt jelenti. No, de hogy jön ez? Tehát ugye a szalonna. Ugye nem a inászról van itt szó, ami talán ismerik, ugye egy libaháj, ami piros paprikával meg lehet szórni, meg fokhagymával, ugye sóval, és akkor lehet belőle ilyen réteges valamit csinálni. Ugye igen, hát ugye az abát az már egy picit ugye meg is főzik akkor. De van, aki ugye nem főzi meg, csak a fagyottként. Tehát csak simán a hűtőbe ugye betenni. Tehát nem erről a libaszalonnáról van szó, hanem a kollektoróru állatféle ugye húsról. Most a vörös hagyma, ezt mondják a magyar népnyelve több helyütt is zsidó szalonnának. Vagy Mózes pecsenyének a vörös hagymát. Magyarország több vidékén is, most már nem, nyilván. Ugye miért? Mert a magyar ember, nem mindenki természetesen, ugye a magyar ember kenyeret eszik szalonnával, meg vörös hagymával. Kész. Egy alapétel. Tehát kenyér, szalonna, meg vörös hagyma. Ha elfogy a szalonna, ugye a szegénységben, csak a dálesz van, ugye mondják ezt, ugye itt is a dálesz az a szegénység, tehát akkor a szegénységben akkor csak ugye vörös hagymát eszik kenyérrel, mert nincs szalonna. És ekkor mondják ugye viccből, leplezve a hiányt, hogy zsidó szalonna, mert ugye a zsidó nem eszik szalonnát, tehát a vörös hagyma helyettesíti a szalonnát. Szóval így van ugye a zsidó szalonna, tehát kenyér plusz zsidó szalonna, az azt jelenti, hogy kenyér meg a vörös hagyma. Mert ugye zsidók, tehát ez a kenyér mellé való szalonna, ugye a hagyma, ahogy a népdal is mondja, nem tudom, van vörös hagyma atarisznyába, keserű magát. Tehát, mert az a szegénységnek a jele, hogyha nincs hozzá. No, magyar szólásmondások, így a vége felé, mert 480 már, tehát melyek egyben a zsidó folklór része is. Például, ha biztos hallották, mert zsidó van a házban, hogyha valaki a sapkát a fején felejti. Tehát ha sapkával megyek be valahova, akkor magyar szólásmondás, zsidó van a házban. Annyi pénze, mint zsidónak a disznaja. Hát ugye ez meg a szegénységre utal. Már itt is vigyázni kell, ugye a Hungarikum, a Pikmark azért ugye készített ebből a konnektoror állathúsából ugye szalámit, hát a pikszalámi. Tehát ő még a szegedi zsinagóga építésekor is ugye adakozott, tehát nem a templomba járt ő, ha néha ugye elment az Istenházába. De ugyanúgy a Herz, itt Pesten a Herz Ármin is, tehát hát a másik ugye híres magyar szalám, ami szintén ebből a húsból ugye dolgozott, tehát csinálta, nem ette. Tehát ugye különbség. Ez szintén ilyen szólásmondás, hogy leszre vagy majdra nem áld a zsidó. Vagy úgy jár kell, mint zsidóba a fájdalom. Tehát ugye ez a főként a Jom Kippur, stb. Ezek a bűnbe való imák, tehát a haszidok, amikor kísérik, stb. Így, úgy. Tehát magyar ember ugye nem értett semmit belőle, azt hitte, hogy valami fáj neki, nem tudom, epéje vagy ez vagy az, és ugye jár kell, mint zsidóba a fájdalom. Vagy várja, mint zsidók a messiást. Ugye ez is. Tehát ugye ezt Elie Wiesel idézte, tehát Elie Wiesel ugye kell szólni, mert ma van a holokauszt emléknapja, hogy hivatalosan ugye Yom HaShoah V'Hagvura, tehát héberül, az Elie Wiesel nagy része van abban, hogy bevezette Amerikában, ugye volt ez a sorozat, ami egy eufemisztikus elnevezés, ugye a holokauszt, ami egészen elég áldozatot jelent, és egy önkéntes dolog, míg a héber megfelelője a Shoah katasztrófa, szerencsétlenség, ugye a pusztulás, amire az ember nem valamiért hal meg, hanem elkövettetik vele ugye ez a rettenetes ugye dolog. Szóval Elie Wiesel idézte ezt a leegyszerűsített, de találó különbséget a zsidók és a keresztények között, de egy Shalom ben Horim használta először egyébként, miszerint a zsidók még várják a messiás eljövetelét, míg a keresztények ugye visszavárják, és ha majd eljön, akkor megkérdezik tőle, hogy járt-e már itt, és akkor megoldódik ugye ez a kérdés. Akkor itt a végén engedelmükkel Arany János emlékév lévén, mert ugye 1817. március 2-án született, egy aranyvers jiddisül. Mert ugye lefordították, hát az ember tragédiáját is lefordított a Holder József jiddisre, Die Tragödie für den Menschen, a aranyverset is, aminek az a címe, hogy Die Hasonen fin Vers. Ki tudják találni. A velszi bárdok, ugye a hazán az kántort jelent. Tehát ugye a velszi kántorok, de a kántor az megfelel ugye a bárdnak, tehát ugye Die Hasonen fin Vers. Tehát aki tud németül, nagyjából tudja majd követni. Aláírás ugye Geschrieben fin Jankele Gold. Hát ugye, írta Finn Jankele Gold, tehát ugye Arany János, tehát ugye jiddisül. Ugye ez a Finn szó, ez már rögtön itt van a néprajzban. Ugye a keleti jiddisben nem azt mondják, hogy ugye Fun, ahogy a magyarországi, nyugat-magyarországi jiddisben, és nem is azt, mint Fun, mint ugye németül, hanem mint Finn. Érdekes módon néztem több Kertész Imre kiadást, nincs meg lábjegyzetelve, és nem tudom, hogy érti meg egy középiskolás, vagy nem tájékozott ember, amikor kik ezek a finnek. Szóval hát, a kalevalás finnek, hát közük nincs, holott ugye ez a kelet-magyarországi Máramaros sziget, Munkács, Ungvár, Husz, stb. Ugye az a környék, ami azt jelenti, hogy nemes. Tehát ugye ők azok a nemesek, akik betartják a legaprólékosabban ugye a vallási előírásokat. Szóval semmi közük nincs a finnekhez, a nyelvrokonaink ugye hoz. Jó, tehát ugye Finn Jankele Gold. Szóval, rém egyszerű, Melek Edward Berenglischer. Edward király, angol király. Melek, ugye tanultuk, Melek, ugye a király, Edward király, Der Englischer, angol király. Kümpt gezint sein Pferd. Ugye, hát itt már egy picit meg kell erőszakolni ugye a nyelvet, de ugye ez a léptet fakólován, tehát ugye a szürke, nem tudom, fakólován. Lamach kükken zu sein Schames. Lamach, ugye miért kükken? Látom, nem? Hát kukkolni, nem? Tehát hadd látom, ugye mennyit Schames, ugye szolgál, mert a Schames a szolgál, ugye mennyit szolgál, ugye mennyit ér, Vossis Doslan derre Vels, ugye a velszi tartomány. Tehát gyönyörűen lehet követni, tehát érdekes ez a jiddis fordítása. No, de nem húzom az időt, tehát ténylegesen akkor köszönöm, előúszik majd.